Kedves hallgatóink, a vasárnapi napindító állandó témája a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. A stúdióban itt ül mellettem Zsufa Tünde, a kongresszus sajtófőnöke, vendégeink Fodor Réka belgyógyász és Csóka Jendás idegsebész. Mai témánk pedig a tanúságtételek fontossága, az eukarisztia. Illetve a, most egy kicsit rávunk arra is térni, hogy hit, munka, magánélet összefonódása az ő életükben. Réka, ott hagytuk abba, hogy tiéd lesz a szó. És András arról beszélt, hogy a te novemberi őrületes megpróbáltatásaid egy picit őt is elbizonytalanították, viszont azt is mondta, hogy te benned annyi energia van, hogy ezt te így ennek ellenére vagy mindemellett csinálod, és hogy kimész a kórházakból, ugye Nigériáról beszélünk, és ott is dolgozol, tehát tényleges életveszélyt is válasz ezért a misszióért, és amint én megtudtam, tehát tulajdonképpen azért lettél orvos, hogy missziós orvos lehessél. Mesélj nekünk.
Hát én nem vagyok idegsebész, ezért igazából én nem tudok operálni, tehát most így tök jó hangzik, hogy én kimegyek terepre, de hát miért is mennék misszióban, nem mennék terepre? Tehát igazából egy malária tifus szűrést, egy éjszűrést, egy hepatitis szűrést megcsinálni ugye egy árvizen, az nyilván jól hangzik, de igazából nekem ez a feladatom. Tehát én ezt találtam ki. Gyakorlatilag a legszegényebb embereknek, akiknek nincs 10 dollár egy malária gyógyszerre, azok meghalnak, ha én nem megyek oda. Tehát ezt lehet szépíteni, de ez az igazság. Egy olyan betegségről beszélünk, ami 300 millió ember fertőződik meg egy évben, nem 3000, és több mint 1 millió halottja van évente. Erről nem szoktak sajtóhírek terjengeni, viszont ez egy gyógyítható betegség, főleg az elején, és potom 10 dollárba kerül. Na most, hogyha ezeknek a haláleseteknek a legnagyobb része, az a 10 dollár hiánya és a vízhiány miatt van. Tehát gyakorlatilag, hogyha én kimegyek, akkor annyival több ember élet lesz megmentve, ahányszor az adakozóink 10 dollárt összeraktak. Tehát igazából nem csak az a szám, hogy én kimegyek, hanem az a rengeteg adakozó ember, akik összerakják nekem a kis 10 dollárokat, és akkor 1000, vagy 3000, vagy akárhány ezer beteget tudok meggyógyítani. Illetve a november azért volt egy kicsit más, mint a többi, mert kiöntött a niger, egyébként minden évben kiönt, tehát ez most ne úgy kézzel, hogy ez egy hatalmas nagy dolog, hiszen egy delta vidékről beszélünk, a trópusokon, ahol 6 hónapig esik az eső, és szeptemberben minden évben az van, hogy úgy megemelkedik a talajvíz, hogy egyszerűen összeomlanak ezek a házak, és nagyon sok 100 000 ember marad teljesen hajléktalan. És mivel kaptunk egy kis támogatást a Hungary Health-től, ami igazából jól hangzik, és a külügyminisztériumtól is, gyakorlatilag az atyák megörültek, és elkezdték összeérni ezresével a betegeket. Tehát ugye nem csak az volt, mint addig, hogy jaj, dr. Éka egy sztár, aki 200 beteget meggyógyít egy nap, hanem 775 beteg volt 2 nap alatt, például Ifjúvárosba, ami egy kis falu, a kis falu 800 ezer fős, ahol Bazilatya a szülővárosa egyébként. Tehát olyan számokban dolgozunk, hogy így elképesztő, és mivel volt pénz, hiszen kaptunk nem csak az adakozóktól, hanem végső soron a magyar államtól is pénzt, és megörültünk, hogy mennyi lehetőségünk van, nem 200-asával, hanem 3000-esével vártak. És ugye túlöltem kicsit a célon, mert a legnehezebb mindig azt mondani a nap végén, hogy finish, mert akkor tudod, hogy nincs tovább, mert másnap már máshol várnak. És ez a folyamatosan soha nem ér véget a nap, meg nem tudsz visszamenni, mert másnap már máshol várnak ezren, akkor én nem ismertem fel a határaimat. Tehát én az árvizen igazából ezért elkaptam, hát igazából a maláriát is, meg a tifuszt is, elég vészes állapotba keveredtem, de én tudtam, hogy nem, tehát az András most tök aranyos volt, hogy életveszély, de igazából nem voltam túl jól, de nekem a hitem, ez nagyon sokat erősödött azzal, hogy mi a missziós küldetésem, hogy nekem volt 10 dollárom. Én tudtam, hogy meg fog gyógyulni, tehát azért az nem volt benne a menübe, hogy én meghalok. Az volt benne a menübe, hogy hát nem vagyok túl jól, szóval úgy mondhatni, hogy pocsékul voltam.
De 40 hogy mit... fokos láza volt sokáig, és úgy kellett dolgozni. Azért itt volt a igazi veszélyhelyzet, hogy így kellett tovább dolgoznod.
És gyakorlatilag azt viszont éreztem, hogy azok a szerencsétlenek, akik most meghalnak, mert én most nem vagyok ott, mert nincs 10 dollárjuk, hogy mennyire fontos visszamennem. Tehát igazából a missziós küldetésemben az erősödött meg, hogy folyamatosan kellene biztosítanunk adományokból a magyar jelenlétet. Mert amikor mi nem vagyunk ott, akkor ők ebbe simán belehalhatnak. Hát ha nekem nincs vizem, és nincs 10 dollárom a gyógyszerre, akkor most tényleg nem beszélgetünk. Tehát ebben nagyon sokat segített. Na és akkor ugye András, valóban amikor mondtad az előbb ezt a misztikus élményt, valóban egy éve volt az a hatalmas nagy integetés a szobor, amikor a Jézus szobor megnyugtatott, hogy jó helyen van. És amikor ezután, hogy benne ott volt a kísértés, hogy hát, ha mégis egy kicsit veszélyes ez a nigériai dolog, meg azért a bokorom, és mindig, ugye, újságcikkek vannak, hogy most ennyi papot szeminaristákat raboltak el, most fölgyújtották, most megölték. Tehát ugye azért ott januárban elég krízises volt a helyzet, és megérkezett végre András, akkor visszaért abba a kis kápolnába, a kórházba, ahol volt a szobor, és akkor írt nekem egy messenger üzenetet, hogy mégiscsak jól döntöttem, és hogy, hogy nem van. Így van, hogy neki is a fontos a misszió, és hogy tovább kell csinálni.
Itt hadd idézek egy újabb gondolatot, ami ide kapcsolódik. Azt mondta András, hogy Réka tényleg jól érzi ott magát. Ez a különbség köztünk. Nekem a misszió egy kereszthordozás. Örülök, hogy segítek, a szűzanya elhívott erre, csinálni kell, de mindig számolom a napokat. Afrikához ugyanis elképesztő lelki erő kell. Ott nagyon nehéz körülmények vannak, az ember haja égnek áll az ottani sterilitástól, de tudomásul kell venni, különben ne menjen oda. Úgy látszik, Rékában nagyobb a szeretet. Ő igbó nyelven is tud kommunikálni, és ez zseniális.
Ez rengeteget számíthat, igen. Igen, ez, én az igazat írtam le, de tényleg azt látom rajta, hogy ő mondjuk azért abban a 40 fokos lázban két hétig, és közben munka, azt nem tudom elképzelni, hogy olyan jó érezted magadat, de ha egészséges, akkor ő abban a közegben jobban tud mozogni. De azért, mert egy ilyen nyelvzseni, és megtanult egy év alatt ezt a számomra megtanulhatatlan. Nem mindegy.
Szerintem meg itt egyszerűen arról van szó, hogy a Réka az...
Fiatalabb.
Nem az, hogy fiatalabb, hanem hogy a Réka az meghallotta a küldetését, és az szépen keresztül viszi, ellenkezés nélkül, te meg én, olyanok vagyunk, mint Jónás, érted? Megyünk tengerre, sivatagba, cetha, bekap, kihány, kiszárad a fügefa. Mi is eljutunk oda, ahova kell, csak kitérőkkel. A Réka az meg megy egyenesen, tehát példamutató.
Azért a Rékának is voltak ennél komolyabb megpróbáltatásai is, és hogyha ezt így mesélnél a férjeddel kapcsolatos kihívásról, vagy hogy fogalmazzam.
Szóval a hitünk, ahogy mondta András, az nem egy ilyen folyamatosan állandó top szint, hanem folyamatosan lépcsőből állnak a megtérések. És én mondjuk a házassági felkészítést tartanám annak, hogy a megtérésünk. Tudnék mi, én csak szép ruhába szerettem volna esküvőt, és ahhoz képest végül is egy szentségi házasság lett, ami azért valljuk be egy év kemény munka volt, de az a hit még mindig korán sincs beszélő viszonyban azzal, ami most van, és nagyon remélem, hogy ez még fejlődik. De a lényeg az, hogy így mondhatjuk, hogy mi már egy ilyen jó keresztény család, példamutató élet, hit arájának a gyerekek, minden klaffol, és összejött a gyerekkori állam, kijutottam 5 éve Ugandába, és ebből lett egy nagyon sikeres könyv, Afrika címmel, amit elkezdtek az emberek vásárolni, ment a szekér, kicsit az egó már olyan nagy lett, hogy be se fért ide a Mára rádióba szerintem, és lényeg az, hogy ilyen díj, olyan kitüntetés, média, sajtó, na, aztán ugye puff, a férjemről kiderült, hogy V-stádiumú csontvelő rákja van, és már amikor megjelent az Afrika könyv, akkor ő még 30-asával novemberben vitte a könyvbemutatókra, meg vették, mint a cukrot. És ez meg február 19 volt a diagnózisa, tehát ez egy nagyon fulminás lefolyású betegség volt, mert február 19-én a születésnapján lett meg a diagnózis, akkor lett meg a csontvelő biopszia. Január végén szólt ő, hogy fáj a dereka, de hát tudod, amikor megy a szekér, rohansz, mindenhol hívnak, itt előadás, ott akármi, mondtam, hát menjen reumára. És úgy nem arra gondoltam, hogy egy V-stádiumú csontvelő rákos, akinek már kiszakadt két gerinc, tehát összetört két gerincsigolyája, hanem gondoltam, hogy majd fáj a derek, azt majd lesz valahogy. És igazából mondjuk az egy hét csúszás volt a diagnózisba, de az az én hibám. Tehát nem a férjem volt az első, hanem a siker. És akkor képzeld el, hogy kiderült, hogy ilyen nagy a baj. Hát most a vérképét, mikor bemondta a Fóti laboros barátnőm, akkor nekem mentem az előttem álló kocsinak. Tehát még baleset, de jó, öttel, de most érted, annyira lesokkoltam. Lényeg az, hogy elmentünk csodadoktorokhoz, természetgyógyászokhoz, felső sorolomban meggyúntam, hogy még hova. Egyetlen egy helyre nem mentünk el, a plébánosunkhoz. Az nem jutott eszünkbe, tudod? Jó keresztény. És Aztán a férjemnek volt annyi esze, hogy te figyelj, végül is katolikusok vagyunk, menjünk el a plébánosunkhoz. És akkor elmentünk a Sándor atyához, az megmondta, hogy hát vannak ezek a karizmatikusok, végül is én nem nagyon hiszek bennük, de hát végül is meg kell próbálni, mert végül is van mégis egy atya, akivel szintén meggyógyult, ez volt a földi atya.
És végül is más lehetőségetek nem nagyon.
Igen, amikor...
a földi atyáról hadd tegyek tanúságot, mert én operáltam egy a legrosszabb indulatú agydaganattal, és tényleg 5 éve remisszióban van, és minden rendben van, de majd mindjárt mondja Réka tovább.
Na és a lényeg, hogy férjem olyan állapotban volt, hogy ő nem is tudott már vezetni, tehát berakták egy kocsiba, elment egy apácának, a Margarita nővérnek a lelki gyakorlatára, és bizony, hát nem elment, hanem elvitték, ő még egy 3-4 órás előadást nem is tudott végigcsinálni. De most ezt nyilván időhiába nem tudom így az egészet elmesélni. A férjemről volt tanúsátétel, a kerek Józsi csinált vele interjút, és van egy szép, többször lehet a Mára rádió már, de a lényeg az, hogy ezen a lelki gyakorlaton már annyival jobban lett, hogy már a saját, tehát már ő vezetett haza, és szaladt föl a bőröngyeivel, és akkor néztem, hogy meggyógyultál, és azt mondja, hogy nem. Mert nem volt teljes a megbocsátásom. Ő akkor még ezt nem tudta ilyen szépen elmondani, hanem csak annyit mondott, hogy jobban vagyok, de úgy érzem, nem kaptam meg azt a tudást, hogy meggyógyultam. Tehát hát most egy ilyen helyzetben, hogy hát, ha meggyógyultál, hát akkor meghalsz, tudod. Tehát és azt mondja, hogy de figyelj ide, nem egyedül lettem beteg, te vagy a feleségem, menjünk el, egy hónap múlva lesz a nővérnek egy másik lelki gyakorlata, és ott akkor legalább te is megnézed, hogy mi ez. Hát most nem mesélem, hogy először mit gondoltam, de a lényeg az, hogy azt mondtam, hát ha ez az ár, hogy a férjem meggyógyul, én bármire képes vagyok. Tehát ennyit volt ennyi a hitemről. De a lényeg, hogy tényleg meggyógyult a férjem. Most én orvosként így nem mondhatom, mert még nem telt el az 5 év se, az, hogy tünetmentes, hogy a dubrovniki sziklákról beugrott a tengerbe, hogy fantasztikusan érzi magát, és most végre kimehetett Afrikába.
Igen, ezt akartam mondani, hogy igen. Annyira jól van, hogy ő is, meg a lányod is elkísért a legutóbbi utadra.
Na most gondolj bele, hogy én is milyen hálás vagyok a sorsnak ezért az egészért. Hisz, ha nincs ez az egész, akkor az Uganda után bennem egy ego nőtt, hiszen azt gondoltam, hogy én vagyok a sikeres. Nem úgy, mint az Andrásnál a vallásos gőg, hanem mint egy személyiség gőg.
Magánember.
Igen. Így elgondolkodtam, hogy fú, milyen ügyes vagyok, tényleg, hát ha ennyien ünnepelnek, az milyen klassz. Köze nem volt a tanúságtételhez, de aztán semmi. Hiába voltam vallásos, olyan kis vasárnapi kereszténynek, oké, de nem Jézus volt a középpontban, hanem ő mondjuk ott messziről, a távolból integetett, hogy jó van, ügyes vagy, ég a hajrá. Tehát egyáltalán nem ő volt a központ. Most ehhez képest viszont egy ilyen nagy csoda után, hála a jó Istennek összebarátkozván Andrással, az egész missziót is tanúságtételként éljük meg, és nem pedig egyéni sikerként. Amikor jönne a kísértés, hogy egyéni siker fele, hogy esetleg én milyen ügyes vagyok, abba a pillanatban csírába kell elfolytani ezt a marhaságot, mert akkor szegény afrikai testvérkeinket fogjuk megbántani, hogy meghalnak esetleg. Nem szabad felelősség, mindig is dicsőíteni kell.
Hadd idézek itt is, Réka, egy rövid gondolatot. Amikor találkoztál 2 évvel ezelőtt az Andrással, meghallgattad őt egy előadáson, és azzal mentél haza, hogy újra kell gondolni a missziót, ezt mondtad el, csak szeretnék egy gondolatot itt idézni tőled. Azt mondtad, nem szponzorokra van szükségünk, hanem adományozókra, akik önként az adás a jó cselekedet öröméért segítenek, és nem várnak cserébe semmit. Egyetlen igényük van, hogy gyógyítsak meg minél több embert. Csókai főleg Jézusról beszélt abban az előadásban, és mi Jézust eddig csak mellékfiguraként engedtük magunkhoz, pedig ő az igazi főszereplő.
Ja, Sziámiba is.
Az én misszióm Jézusé lesz, ő az igazi siker egyetlen garanciája, mondta Réka, és akkor igen, András, mit tennél hozzá?
Hát az, hogy én ugyanezt tapasztaltam meg a bangladesi misszióba, és abban a pillanatban, hogy így a harag kapcsán kezdtük egy kicsit kirekeszteni, már jöttek is egyből a bajok, amik sajnos azért elsősorban a gyereken csattanak, de a gyerekekről az Úr mindig gondoskodik.
Szóval... Én azt emelném ki, hogy akkor pont a Csókai Andrásnak volt Veresegyházán ez az előadása, amikor végül is én hazamentem, a férjem nem jött el, és elmeséltem otthon, figyelj, azért kell újra gondolni az egész missziót, mert a csókain vettem észre egy óra alatt, hogy úristen, mert mindent rosszul csináltunk. Apple eltárgyaltunk, meg Canon, meg én nem tudom, milyen szponzorokkal, úgy néztem volna ki, hogy össze-vissza a pólomon mindenféle logók lettek volna. Most nézd ide, kaptam egy tanúságtevő előadáson, Károly Rádió, egy gyönyörű, szép tanúságtétele. Nekem írták, látod, Afrika, ezt majd mindjárt megmutatom, ezt most egy hete kaptam, fantasztikus. Na, ez jó póló. És a lényeg az, hogy a férjem, mivel nem volt ott a csóka előadáson, azt mondja, oké, de akkor most egy fél év munkáját kidobhatjuk. Igen, sokkal jobb lesz, nyugi. Mondom, minden megváltozott, de nem tudtam átadni neki a csókai előadást, mert nem volt ott. És akkor így 2-3 napig egy kicsit puffogott, mert nagyon szeret engem, csak nem tudta, hogy akkor hogyan tovább. Minket a kutya se támogatott. Minket senki nem támogatott.
Az Afrika alapítvány.
Hát az Afrika alapítvány. Hát ki az Afrika alapítvány, tudod? És akkor gyakorlatilag, ahogy meghoztuk a döntést, hogy igen, akkor mindent, amit eddig csináltunk, azt felejtsünk el. Egy fantasztikus nemzetközi alapítvány lett, valóban nagyon sok a támogató, ugye, mint említettem már, a magyar kormány is, tehát gyakorlatilag nem csak a magánemberek, cégek, tehát amikor látják az emberek, hogy jó felemegy valami, akkor igenis, az emberiség jó. Csak a legtöbb ember lefelem nem tudja biztosan, hogy jó fele adja a pénzét, de hogyha ők meg vannak róla győződve, akkor igen. Tehát egyfelől mi evangelizálunk itthon, másfelől viszont így mondjuk, hogy koldulunk kifele. Mert végül is mi nem tudunk semmit létrehozni az adományozóink nélkül. Hát az András már igen, mert ő kis vitt 7 alkalommal egy idegsebészeti műtőt. De mondjuk ott már van egy munkahely. De az én misszióm, vagy a belgyógyászati féle misszió, az mindig újra és újra pénzbe kerül a gyógyszerek miatt. Tehát gyakorlatilag mi egyfelől hálásak vagyunk a magyar népnek, hogy ad anyagiakat, hogy ezt valóban a nagyon rászorulóknak oda tudjuk adni. Másfelől viszont mi azt a hitet, amit ott kapunk, azt próbáljuk idehozni. És akkor valahogy mi járunk jobban. Én úgy gondolom.
András, egy utolsó gondolat, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóktól.
Nagyon jól megfogalmazta a Réka. Valóban nagyon sok jószolgálati alapítvány nagyon becsületes, szép szándékkal indul, de ha Jézust kifelejtjük a középpontból, sajnos el tudunk kezdeni ferdülni. Szóval ez egy nagy tanulság, hogy minden alapítványnak az Úr Jézust kell a középpontba helyezni, azon felül, hogy természetesen azon keresztül tudjuk az embereket legjobban szolgálni, legjobban, mert előbb-utóbb magunkat kezdjük el szolgálni, hogyha nem ő van a középpontba. Hát ez a kongresszusnak is a lényege.
Köszönöm szépen, Tünde. Utolsó gondolat.
Azt gondolom, hogy Réka és András mindent elmondott, én csak azon tudom megtetőzni, hogy szükségünk van tanúságtevőkre. Szükségünk van vendégekre, nézőkre, akik eljönnek a Hung Expo-ba, és meghallgatják azt, hogy mit jelent valójában a hit, mit jelent valójában a küzdelem, mit jelent valójában a munka, és mit jelent az, amikor valaki az életét kockáztatja Krisztusért, és akkor egy saját reklámot hadd csináljak most itt a Mária Rádió hallgatói számára, hogy mivel nekem az őszinte vallomások és a tanúságtevők a szívem csücske, ezért pár hónappal ezelőtt kitaláltuk, hogy ne csak az Ő és Én sorozat menjen a tévébe, ami egyébként majd Réka is sorra kerül valamikor.
Sőt, a Réka lánya is.
A Réka és a Réka lánya is, igen, húsvét és pünköst között. Tehát, hogy nem csak a képernyőre akartuk vinni a tanúságtevőknek a vallomásait, illetve az arcát, hanem Esztergomba, Szent Adalbert központba elindítottunk egy esztergomi beszélgetések címszó alatt egy pódium vitát, egy pódium beszélgetést. Ugye az első rész az pár héttel ezelőtt volt Böjte Csabával és Szikora Róberttel, óriási érdeklődése, tehát tényleg tele volt a díszterem, és kivetítőn nézték az emberek ezt a csodálatos beszélgetést, amelynek Kuzmányi István diakónus volt a moderátora. és a második része sem szeretnénk lemaradni, tehát siker szempontjából, és ezért két fantasztikus arcot sikerült meggyőznöm, hogy jöjjenek, hát ezúttal hadd mondjam, hogy az pont Fodor Réka és Csókai András lesz, hogy már nagyon várom március 18-át, hogy találkozzunk, este 6-kor mindenkit szeretettel várunk a Szent Adalbert központban, ahol tényleg egy érdekes, kötetlen beszélgetés lesz tanúságtevésekkel, sírni fogunk és nevetni, és lemegyünk nagyon-nagyon a mélyére.
És nagyon magasra is gondolom.
És nagyon magasra, igen, de a kincs az mindig valaminek az alján van, mindig valaminek a mélyén van. Ugye úgy, mint a gyöngy a kis kagylóban.
Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a vasárnapi napindítóban Zsufa Tündével, Fodor Rékával és Csókai Andrással beszélgettünk. Kedves Tünde, Réka és András, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok. Kedves hallgatóink, a vasárnapi napindító teljes egészében a szeptember 13 és 20 között zajló Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak szenteljük. Következő műsorunk témája ugyancsak a tanúságtételek lesznek, sőt a következő kettőben az Ő és Én sorozat újabb tanúságtevőit hívjuk meg. Várjuk kérdéseiket a napindítókukac@mariaradio.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0630 558 29 96-os számra. Kedves hallgatóink, napindítónk végére érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és köszönjük a segítséget a technikai munkatársnak, Baracskai Jánosnak. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Antal Ferenc Ildikó. És egy utolsó gondolat, a mai szentmisét 9 órakor közvetítjük a budapesti Józsefvárosi Szent József templomból.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.